ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Változások lesznek a közösségi közlekedésben a hosszú hétvégén. A vonatok április 30-án a pénteki, május 1-én a szombati, 2-án és 3-án az ünnepnapi, 4-én a vasárnapi, május 5-től pedig a munkanapi közlekedési rendszerint járnak. A volánbuszok április 30-án munkanapra és a hét utolsó tanítási napjára, május 1-én munkaszüneti napon, 2-án és 3-án szabadnapon, 4-én a hét első tanítási és munkanapját megelőző munkaszüneti napon, hétfőn pedig már majd a hét első tanítási és munkanapján érvényes menetrend szerint indulnak. A társaság kéri az utazókat, hogy lehetőleg előre megváltott jeggyel vegyék igénybe a szolgáltatásaikat a jobb tervezhetőség érdekében. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a 4 napos hosszú hétvége miatt a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkéntes véradókat 8 és 14 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén mai ülésén az MNB monetáris tanácsa, nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Az országgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a kormány a veszélyhelyzetet május 18-ától további 180 nappal november 14-ig meghosszabbítsa. A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról van szó. A 3 gyermekes anyák személyi jövedelem adómentességéről, a munka mellett is igénybe vehető csecsemőgondozási díjról is döntött a parlament, amely arról is határozott, hogy több lépcsőben bevezetik a 2 gyermekes anyák SZIA mentességét. Idén október 1-től mentesülnek a személyi jövedelem adó megfizetése alól a 3 gyermekes anyák életkoruktól függetlenül. Július 1-től az anyukák a gyermekük 3 hónapos korát követően munka mellett is megkapják a CSED 70%-át. Az országgyűlés elfogadta az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggő törvények módosítását. A kormánypárti képviselők által benyújtott, most elfogadott törvény preambuluma szerint a közbizalom megerősítése érdekében a szigorú magyar átláthatósági normákhoz igazodó vagyonnyilatkozattételi kötelezettséget írnak elő az EP képviselőknek. Az országgyűlés elfogadta az új drogtörvényt, amelynek értelmében a jövőben csak az mehet elterelése, aki elmondja a hatóságoknak, hogy kitől és milyen körülmények között vette a kábítószert. Emberölésnél, valamint testisértések elkövetésénél súlyosbító tényező lesz, ha valaki kábítószert fogyasztott a bűncselekmény elkövetés előtt. A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény elkövetőjét jóvátételi munkára kötelezheti egy adott közösség vagy települési önkormányzat. A jövőben tilos lesz energiaitalt eladni 18 éven aluliaknak. A szabályozás megsértőire ugyanazok a szankciók vonatkoznak majd, mint az alkoholtartalmú ital, valamint a dohánytermék értékesítésére vonatkozó szabályok megszegőire. Márciusban a turisztikai szálláshelyeken 1.100.000 vendég, közel 2.700.000 vendég éjszakát töltött el, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén teljes egészében áprilisra esett a nagypéntek és húsvét, valamint a hosszú hétvégéhez nem kapcsolódott a március 15-i ünnepnap. Ezek hatására a vendégek száma márciusban 1,1, a vendégészakáké 5,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. 16%-kal nőtt viszont a külföldi vendégek száma az első negyed évben, jelezte az egyik KSH adattal kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium. Felhívták a figyelmet arra, hogy hazánk egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében. Átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A nemzetgazdasági miniszter a 8 milliárd forint összértékű fejlesztést egyedülállónak nevezte, és azt mondta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelése érdekében. Nagy Márton arról is beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre pedig 4,1%-os növekedés várható, amiben az évről évre csúcsot döntő turizmusnak jelentős szerepe van. Az áramszolgáltatás csak nem teljes mértékben visszatért Spanyolországba és Portugáliába még kora reggel, miközben továbbra is nyitott a kérdés, hogy mi okozta Európa egyik legsúlyosabb áramszünetét. Emiatt egy nappal korábban az Ibériai félszigeten földön maradtak a légijáratok, megbénult a metrórendszer, megszakadt a mobil kommunikáció és leálltak a bankautomaták. Beszámolók szerint újongásban tört ki Madrid lakossága, miután visszatért az áram. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett újra sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 5-7, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember, Ferenc pápa külön száma. A tartalomból. A népek pápája volt. Erdő Péter bíboros prímás részvédtávirata Ferenc pápa halálára. A remény embere. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnökének írása. A Szent Atya, aki Radnótit idézte. Az Úr ma és örökké él. Ferenc pápa Urbi et Orbi üzenete. Keresse az új ember külön számát a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm műsorunk hallgatóit, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Ahogy már megszokhatták az elmúlt hetekben, ebben az idősávban a II. Világháború 80 évvel ezelőtti eseményeit vesszük sorra dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. A mai adásunk témája lélekben egy kicsit jobban megviselheti a hallgatóságot is, mint ahogy bennünket is, hiszen 1945. április 29-én, tehát pontosan a mai napon 80 évvel ezelőtt szabadították fel a Dachaui koncentrációs tábort, és ennek kapcsán a koncentrációs táborokról, azok működéséről, létrejöttéről és hát felszabadításáról fogunk beszélgetni. Elsőként talán érdemes áttekinteni, hogy mik is voltak ezek a koncentrációs táborok, miket nevezünk koncentrációs tábornak, és mikor hozzák ezeket létre először a németek.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat én is. Igen, a Dachau évforduló kapcsán érdemes áttekinteni néhány percbe szerintem is a táboroknak a történetét. Majd bocsássam el előre, maga a felszabadulás vagy felszabadítás kifejezés úgy érzem, hogy itt helyén való. Beszéltünk itt a magyarországi harcokról az elmúlt hetekben, és ugye nyilvánvaló, hogy a szovjet megszállásnak a borzalmai egyáltalán nem felszabadítás jelleget adtak ennek az eseménynek. Itt viszont több hónapos vagy több éves brutális fogvatartás után a foglyoknak a szabadon bocsátása valóban felszabadulás érzését kelthette a foglyokban. Maga a koncentrációs tábor, hogy a koncentráció vagy koncentrálás szóból indulunk ki, akkor összpontosítás, összegyűjtés jelenthet, vagy gyűjtőtáborként lehetne nagyon egyszerűen fordítani, és Joël Kotek és Pierre Rigoulot könyve szerint, aminek a címe Táborok évszázada, 2000-ben adták ki Franciaországban, 2005-ben jelent meg, ők 1890-es évekre teszik a koncentrációs táborok kialakulását, mégpedig Kuba szigetén, a kubai lakosság függetlenségi harca idején a spanyol hadsereg hozott létre szerintük először ilyen koncentrációs táborokat. Az angol-búr háborúban az angolok által létrehozott koncentrációs táborokról már talán többen is hallottak, később a gyarmati háborúk idején is van. Megvannak a maga korszakai, meg különböző típusai a táboroknak. Hát a gyűjtés, összegyűjtés, koncentrálás az még magában nem rejti, hogy mi a célja a táboroknak. Utána derül ki majd, hogy milyen típusú táborokról beszélünk, hogy van internáló tábor, akár az első világháború idején. Tehát amikor kirobban egy háború, akkor az ellenséges ország polgárait, akik egy másik ország területén tartózkodnak, ellenséges ország területén vannak, őket összegyűjtik, és őket is valamilyen táborokban gyűjtik. Volt ilyen az első világháború 1914-ben. Tudunk olyanról, hogy például kirobban az első világháború, akkor szerbeket hoznak, szerb foglyokat hoznak, nem hadifoglyokat, hanem a délvidéken élő magyar állampolgárságú szerbeket hoznak Egerbe. És itt vannak néhány hónapig, mert megbízhatatlannak tartják őket a délvidéken. Második világháborúban szoktak beszélni, hogy az USA-ban a japánokat, japán származású amerikaiakat is összegyűjtötték, de itt a klasszikus például Oroszország, ahol ugye már a cári birodalomban is hatalmas táborok léteztek, sőt, ugye a Szovjetunióban 1940 után több mint 600 tábor tartotta nyilván a gulág keretein belül. Aztán a második világháború után is ugye a kelet-európai kommunista országokban szintén létrejönnek táborok, munkatáborok, gyűjtőtáborok, ugye itt a legismertebb a régiumban Recsk. Igazából a náci Németországnak az eljárása a legismertebb, ami 1933-ban kezdődik, és 1941-ben szintet lépnek a németek ebben a kérdésben.
Melyik az első tábor?
Én amikor kint jártam még az NDK területén, akkor az volt a hivatalos magyarázat, hogy Sachsenhausen volt Berlin közelében, nem tudom hány kilométerre Berlintől, ez volt az első gyűjtőtábor, amit már 1933-ban, tehát Hitler hatalomra kerülése után egy éven belül felállítottak.
Ugyanazzal a céllal, amiért későbbiekben működnek ezek a táborok?
Nem, akkor még a politika ellenfeleket zárták ide. Egyébként is van egy olyan nézet, hogy a német állampolgárokkal való bánásmód más volt, mint a külföldi állampolgárokkal. Tehát akkor Sachsenhausenben még az éppen csak kialakuló náci totális rendszer potenciális politikai ellenfelét zárják, szociáldemokratákat, akár katolikus néppártiakat is, szakszervezeti vezetőket is, még van egy-két régi kancellár is oda kerül Sachsenhausenbe, de hát még egészen más jellegű, mint a későbbi megsemmisítő táboroknak a rendszere.
Az mikor alakul ki? Mi ennek a folyamata egyáltalán, míg eljutunk a második világháború alatt működő koncentrációs, klasszikus értelembe vett, amit szerintem hallgatók is ismernek.
Hát amikor kirobban a háború 1939-ben, akkor hadifogói táborok jönnek létre, ugye az egyes országok német megszállása után, és amikor a Szovjetuniót megtámadja Németország, akkor egyrészt ott is ugye több százezer szovjet hadifoglyot kell kezelniük a németeknek, másrészt viszont a megszállt területeken, ugye a mai Belorussziában, vagy Ukrajnának a nyugati területein civil lakosságot is meg kell félemlíteni. Nagy létszámú zsidó lakossággal találkoznak ott a Szovjetuniónak ezen a területein a németek, és igazából 1941-ben kezdődik a megsemmisítő táborok rendszerének a kiépítése. És elsősorban a megszállt területeken, de Németország határain kívül egyelőre. Aztán majd, hogy a harmadik birodalom területén mi hogy jönnek ezek létre, az egy másik kérdés. Most csak Auschwitzra kitérve, ugye ez most Lengyelországhoz tartozik, meg ugye német nevén ismerjük, meg így vonult be a történelembe. Ez is a birodalomnak inkább a keleti részei volt. Nem az eredeti Németország területén, hanem már ugye a 1939-ben megszállt Lengyelország területén.
Megsemmisítő táborok, ugye itt nem csak zsidókat vittek, borzasztó ezt így kijelenteni, de hogy egy népcsoportot akartak megsemmisíteni, de nem csak őket, hanem rajtuk kívül még egyébként kiket szállítottak ezekbe a táborokba?
Hát ez az ördögi vagy náci fajelméletből következik, hogy minden olyan népcsoportot, vagy társadalmi réteget, amelyet valamilyen módon veszélyesnek tartottak a német faj, a német nemzet jövője szempontjából. Hát zsidókat, romákat, az antifasiszta politikusokat, hát azt is tudjuk, hogy magyar miniszterelnökök is kerülnek koncentrációs táborba Magyarország megszállása után, de természetesen ugye ezek az előkelő túszok, vagy foglyok nem olyan borzalmas körülmények között vannak, mint a zsidó átlag embereknek a milliói. Tehát egyes táborokban is voltak különböző részlegek, de a zsidókon, romákon kívül akár az elmebetegek, vagy a homoszexuálisok is ilyen táborokba kerülnek. Német precizitásra nagyon alaposan kidolgozták, hogy milyen színű jelzéseket kell viselni a különböző letartóztatott vagy fogvatartott csoportoknak. Az interneten erről van egy táblázat, hogy mit jelentenek ezek, és ezt fel kellett varni a ruhájukra, a foglyoknak a táborban. De voltak itt hadifoglyok is, Dachau kapcsán különösen érdekes, hogy itt az utolsó napokban, amikor már közeledik az amerikai hadsereg, akkor a foglyokból egy nemzetközi bizottság jön létre, és érdekes, hogy vannak ott olaszok, vannak németek, franciák, persze oroszok, meg lengyelek is, de meg akár angol-amerikai polgárok is kerültek oda. Illetve tudunk olyanokról, akik a spanyol polgárháború köztársasági oldalán harcoltak, tehát ilyen nemzetközi önkéntesek voltak, és ugye a frankó tábornok győzelme után elmenekülnek Nyugat-Európába, Franciaországba telepednek le, és utána pedig a német megszállás idején egyszerűen átveszik a német hadsereg, és állítólag velük is elég brutálisan bántak. Az 1936-39-es spanyol polgárháborúnak a baloldali vagy szocialista gondolkodású túlélőivel. De minden esetre ugye az a lényeg, hogy az ellenállási mozgalmat fel kell számolni, tehát egyrészt a belső ellenállás, bár ilyen már gyakorlatilag nem létezik Németországban 1939-re. Politikai szakszervezeti ellenzéket, itt a liberális politikusok is táborba kerülnek, megmond akár katolikus papok is. Kolbe atya, ő nem német volt, de ugye talán a katolikus hívek tudják, hogy kiről van szó. Székesegyházban is van egy emléktáblája Tegerben. Tehát adott esetben református, evangélikus lelkészek is táborba kerültek, hogyha aktívan felléptek a náci rendszerrel szemben. És ami fontos még, hogy munkaerő szükséglet. Tehát a német cégeknek szükségük volt az ingyenes munkaerő kényszer, a legolcsóbb munkaerőre. És az utóbbi évtizedekben egymás után szellőztetik meg, hogy milyen mai globális német vállalatok vettek igénybe százezres kényszermunkát, mint a Volkswagen, a Siemens, a Bosch, vagy a Henkel is igényt tartott arra, hogy a hadifoglyok közül valamilyen elv szerint tízezreket dolgoztathassanak. A végén pedig, ugye, amikor már kimondottan a kiirtás lett a lényeg, akkor már nem az volt az elsődleges, hogy a munkaerejét kihasználják a foglyoknak. Mert egyébként ebben azért volt különbség, tehát a munkatáborokban valamivel némileg elviselhetőbb voltak a munkakörülmények, az életkörülmények, mert ugye a német racionalitás szerint ugye etetni kellett, meg valamennyire el kellett látni a foglyokat, hogy minél húzamosabb ideig tudják a munkaerőket használni. De a megsemmisítő táborban teljesen fölösleges volt az, hogy hónapokon keresztül gondoskodjanak még gyerekekről, betegekről, idős emberekről, őket minél hamarabb ki kellett végezni, el kellett pusztítani.
Ez volt az, amikor a különböző filmekben is látja az ember, hogy megérkezik a vonat, és akkor hát tulajdonképpen szelektálják az embereket. Felmerül bennem egy kérdés, és szerintem sokakban, és sokszor téma is volt ez már, hogy mennyit tudott erről a civil lakosság? Ne kérdezzem meg? Nem tudja.
Hát Dachau kapcsán tudok erről mondani példát, hogy amikor dachaui táborba bevonulnak az amerikaiak, következő napokban a környébeli falvakból szednek össze német embereket, parasztokat, munkásokat, hogy segítsenek eltemetni a iszonyatosan sok halottat, akik ott maradtak a táborban, és az amerikai visszaemlékezésre tudósítások szerint megdöbbennek a maguk a németek is, akik a környékben éltek, hogy milyen borzalmak zajlottak a táborban. Pont az a 2023-as film az érdekvédelmi terület szól ugye arról, hogy az Auschwitz-i tábornak a szomszédságában mit lehetett tudni, hallani a borzalmakról, ami a filmbe bele szűrődik végig. No de tehát valószínűleg a parancsnok és a családja, aki ott élt, ez tudta, hogy mi van. Mit jelentett az a borzalmas füst, ami a Auschwitz-i kéményekből szállt az ég felé. Az, hogy most a Dachau környékén lakók mit tudnak, mit tudtak ebből, mit láttak vasúti szállítmányokból, ez egy másik kérdés. Mindenesetre még egyszer mondom, a tudósítás szerint ők maguk is megdöbbentek a környékbeliek. De egyébként az ilyen módszernek a titoktartása lényege. Az, hogy ezeket a borzalmakat tudják az elkövetők, hogy ez iszonyatos bűn, egy ördögi terv része, és igyekeznek minden, de mindent eltitkolni ezzel kapcsolatban. Azt is tudjuk, és nem csak Dachauban, hogy az utolsó napokban villámgyorsan égetik el az iratokat az őrség tagjai, igyekeznek fényképeket, mindent eltüntetni, hogy semmi, de semmi nyoma ne legyen annak, hogy milyen borzalmak történtek ezekben a táborokban. Nem sikerül. Nem sikerül, mondhatjuk azt, hogy a történészek szerencséjére, mert ezekből azért fogalmat tudunk kapni arról, hogy milyen borzalmak zajlottak ezekben a táborokban. Mondjuk az is érdekes, hogy a szovjet táborokra egyáltalán nem ez a pontos, precíz nyilvántartás volt a jellemző, mi a németek igyekeztek mindenről iratot készíteni, nyilvántartani, táblázatokat gyártottak, ami ugye annál súlyosabb bizonyíték a náci háborús bűnök mellett. Épp ezért van, hogy azt mondják a történészek, hogy talán a holokauszt áldozatainak a számát jobban meg tudják becsülni, mint mondjuk a kommunizmus áldozatainak a számát. Ahol nem voltak ilyen pontos és állandó nyilvántartás, nem is beszélve, ugye, hogy a kommunizmusnak ez a szörnyűsége sokkal hosszabb ideig tartott, mint maga a nácizmus.
És maguk a zsidók tudták, hogy mi fog velük történni? Tehát tudták, hogy konkrétan ezek megsemmisítő táborok, vagy munkatáborként volt ez az ő fejükben, vagy csak egy gettóként, mert azért az, hogy gettóba zárják őket, az mi nem jelenti azt, hogy ugye tudjuk, hogy feltétlenül meghalnak.
Igen, hát a gettó eredetileg egy ideiglenes állapot lenne, bár ugye Budapest ostroma idején, ugye amikor már a nyilasok belátták, hogy nincs menekvés, akkor ők úgy próbálták eltüntetni a bizonyítékokat, elkezdték legyilkolni a gettónak a lakóit. Tehát azokat a zsidókat, akiket nem tudtak kihajtani még a szovjet ostrom előtt, azokat úgy akarták eltüntetni, hogy legyilkolják módszeresen őket, és akkor ne legyen szemtanú, ne legyen, aki ellenük val majd. Itt is voltak ilyen szórványos ellenállás, és próbálkoztak azzal, hogy valami híreket is elterjesszenek a deportáltak között, de nem, egyszerűen képtelenek voltak elhinni. Vagy nem hittek benne, hogy ilyen borzalmat el lehet követni. Mondjuk napjainkban is vannak olyan események, amit első nem hiszel az ember, vagy másodszorra, vagy tizedszerre sem, és majd évek után fog kiderülni, hogy valamilyen találmány, vagy valamilyen más esemény történt, és évekkel később lesznek ennek bizonyítékai. Mint amikor ugye a táborokat felszabadítják, és el kell tenni, még lehet, hogy egy évnek, két évnek, vagy a nürnbergi perre kell sor kerülnie, hogy ott nyilvánosságra hozzák a konkrét bizonyítékokat a koncentrációs táboroknak a borzalmairól.
Hogyan zajlik a felszabadítás? Szövetségesek, amerikaiak és szovjet csapatok épp úgy szabadítanak fel koncentrációs táborokat, egyik nyugatról, gondolom másik keletről érkezve.
Így van, pontosan. Gyakorlatilag 1944. júliusában megváltozik a táboroknak a helyzete, ugye akkor szállnak partra angol-amerikai csapatok Normandiába, és az SS, amely ugye terrorszervezet felelős a táboroknak a fenntartásáért, vagy az őrzéséért is, már ekkor tervet készít az evakuálásra. Ráadásul pont 44. júliusában a szovjet csapatok elérik a lengyel határt. Ekkor kezdik egymás után felszabadítani a szovjetek a mai Belorussziában, vagy a mai Kelet-Lengyelországban lévő táborokat. Ez még nem kap akkor nagy nyilvánosságot, vagy legalábbis a nyugati média ezen nem foglalkozik olyan mértékben. Igazából a szovjetek sem ismerik fel ennek a világtörténelmi jelentőségét.
Miért?
Mondhatnánk azt is az előbbiek alapján, hogy a szovjet totális rendszernek természetes része volt a kényszermunkatábor. Tehát amikor találkoztak ilyen táborokkal, meg ilyen táborlakókkal, akkor természetesen valami ellátást adtak nekik a katonák, meg talán iratokat is, hogy hazatérjenek, de a Szovjetunió területén több száz ilyen tábor volt, és úgy gondolták, hogy ez ugyanúgy része volt a német hadiparnak, vagy a német hadszervezetnek, mint ahogy a Szovjetunióban is ugye a kommunizmusnak, a bolsevizmusnak lényege a táborrendszer. Ugye a Szovjetunióban alapvetően ugye ennek ilyen munka vagy gazdasági jelentőség vagy értéke volt. Az a rengeteg több millió foglyok, akit a szovjetek fogva tartottak, azoknak a munkaerét használták elsősorban. És amikor nyakor nyugaton ugye, megindul a szövetséges invázió, és már 1945. januárjában lesz a minőségi ugrás a táborok esetében, január 27-én igaz, hogy a szovjetek vonulnak be Auschwitzba, de ez a jelképe ugye most már a holokausznak napjainkban, és január 27, utána 2005-től nemzetközi holokauszt emléknap.
Ez volt a legnagyobb tábor, megsemmisítő tábor, vagy a legismertebb, ugye Auschwitz, mindenki ezt mondta.
Nagy is, meg ismert is, meg talán leginkább dokumentált. Ugye innen sikerült két fogolynak megszöknie, 1944-ben is, és gyakorlatilag ők voltak az elsők, akik hiteles beszámolót adtak a táborbeli körülményekről. Tehát egészen Londonig eljutottak, és egy nagyon terjedelmes vallomást tettek, amit aztán lefordítottak idegen nyelvekre, és ez az, amiből még Horthy Miklós is kapott magyar nyelven, és a történészek azt állítják, hogy amikor Horthy ezt a titkos magyarra fordított dokumentumot megkapta, annyira megdöbbent, hogy ekkor adott parancsot a budapesti zsidóság deportálásának a leállítására 1944 nyarán. Ettől függetlenül a magyarországi holokausznak van egy másik emléknapja, talán beszéltünk, ugye ez a gettóba költöztetésnek a kezdete. Tehát van egy nemzetközi, és ugye ez az Auschwitz felszabadításához kapcsolódik. De a szovjetek vonulnak be Sachsenhausenbe április 22-én, vagy Ravensbrückbe április 30-án, ugye ezek inkább Németország keleti területein vannak. Egyébként pedig 27 főtábort hoznak létre németek, és 1100 altábort.
27 főtábort.
És 1100 altábort történészek számításai szerint.
És ide honnan kerülnek még összes...
Bárhonnan jöhetnek, dánok.
Megszállt területekről.
Igen, görögök, bolgárok, dánok, norvégok, mondom, még amerikaiak is, ugye, akik a partra szállás után fogságba kerülnek, hogyha elég hamar, akkor még majdnem egy évet német fogságban tölthettek. Amerikai katonák 44. augusztusában kerülnek fogságba, akkor májusig még, ha túlélik ezeket a viszontagságokat, vagy akár ugye a szövetséges bombázásokat is, vagy olyan helyre, olyan táborba kerülnek, valamelyik altáborba, akkor lehet, hogy ők is megismerik ezt. Vannak egyébként amerikai filmek erről is, hogy milyen volt az amerikai, angol és amerikai hadifoglyoknak a helyzete német táborokban, de ez már 1944-45 fordulónán játszódnak. Szóval a szovjetek inkább a keleti területeken érik el a táborokat, a britek április 15-én Bergen-Belsent foglalják el, ez észak-nyugati része nagyjából Németországnak. Az amerikaiak reakciója nagyon érdekes. Április 4-e az első, az Ohrdruffi tábor elfoglalása, és sokkolja az amerikai hadsereget. Annyira, hogy Eisenhower főparancsnok is ott van, Patton tábornok is ott van, fényképészek vannak Ohrdruffnál, nem ez a leghíresebb, de ez az első tábor, ami egyszerűen megdöbbenti az amerikai tisztikart, a hadsereget, az egyszerű közlegényeket is. Ez egy kisebb tábornok minősül, mert egyébként utána Flossenbürgöt április 23-án, Dachaut április 29-én, aztán Neuengammét május 4-én és Mauthausent május 5-én szabadítják fel az amerikaiak. Mauthausen már egyébként Ausztriában van, de május 6-án érik el az amerikaiak az utolsó tábort, Ebensee-ben szintén Ausztria területén. És vannak azért híres túlélői, mert például Simon Wiesenthal, ugye a későbbi zsidó dokumentációs központnak a vezetőjét, őt Mauthausenben május 5-én éri el a szabadság végül. Buchenwaldból meg azt hiszem, hogy Kertész Imre, Nobel-díjas írónk a leghíresebb, aki nekünk annyira ismerős, ugye 1929-ben született, alig volt 14 éves, 15 éves, amikor oda került, és sikerült túlélni a Buchenwaldot, és április 11-én ő is megmenekült. Igazából 44 júliusától kezdődik fokozatosan a táborok felszabadítása, illetve ezzel együtt a táborok kiürítése is. mert amikor közelednek már itt az ellenséges csapatok, szövetséges csapatok, akkor az SS őrség halálmeneteket szervez, tehát igyekeznek mindig nyugatra, nyugatabbra, vagy keletebbre hajtani a foglyokat, esetleg az Alpokba, vagy Bajorország területére is. Tudunk ilyenekről is, és rengetegen halnak még meg ilyen halálmenetek során is. Most ugye akár Radnóti Miklóst is említhetnénk, de ő ugye Szerbiából indul a fogoly társaival, és valahogy Őr-Sopron megyében végzik ki. Nagyon érdekes ilyen szempontból Dachau-nak a története, mert hogy áprilisban Heinrich Himmler, az SS-nek a fő parancsnoka, nagyon buzgó módon szervezi a bizonyítékok eltüntetését, parancsot ad erre is, hogy az iratokkal, fényképekkel mit kell csinálni, illetve arra is, hogy betegeket, sebesülteket le kell gyilkolni, el kell tüntetni a bizonyítékokat, ördögi tervek születnek ilyen két lépcsős tömeggyilkosságokra, és még április 26-án 10 000 foglyot elindítanak ilyen halálmenetben, és ebből a következő napokban több mint 1000-re meghalnak. Tehát, hogyha ott maradtak volna a táborban, Dachau-ban, akkor talán ők is túlélték volna. Április 26-án egy fogoly átszokik az amerikai csapatokhoz, amelyek már néhány kilométerre vannak tulajdonképpen Dachau-tól. Megjelenik a Vöröskeresztnek a képviselője. A tábori őrség még valamennyire uralja a helyzetet, de megpróbálják ilyen észszerű keretek között átadni a tábort. És ekkor alakul meg egy nemzetközi ilyen fogoly bizottsága az ottani szerencsétlenekből. Ami még érdekes, hogy Dachau-ban a városban is kitör egy lázadás. Tehát az ottani civilek is fegyvert fognak, át akarják venni a város irányítását az amerikaiaknak az érkezés előtt, de ekkor még annyi ereje van az SS-nek, katonai ereje, hogy ezt a lázadást leverik, és még saját honfitársakat is kivégzik, azokat a németeket, akik véget akarnak vetni a háborúnak. És április 29-én érkeznek az első amerikai egységek Dachau-ba, Henning Linden dandártábornok vezetése és a 222. amerikai gyalogezred. A alakulatai kicsikét rivalizálnak, hogy melyek voltak azok az egységek, amelyek először érkeztek a táborba, kik szabadították fel tulajdonképpen. Jön egy fotós is, Margaret Higgins, egy női haditudósító, és az ő fotóiból ismerik meg ezeket a borzalmakat. És azt mondom, mint egy 30 000 fogoly nyeri vissza a szabadságát Dachau-ban. Az amerikai katonák és a foglyok viszont meglincselik az őrök egy részét. Tehát tudunk róla, itt is, Buchenwaldban is, de máshol is, hogy rátámadtak a lefegyvezett őrökre, és minimum 20, de egyesek szerint akár 50 fegyőrt is kivégeztek az amerikaiak együtt. És érdekes, hogy az amerikai katonák ellen hadbírósági eljárás indult. Tehát annyira próbálta az amerikai hadsereg tartani magát a szabályokhoz, hogy az önbíráskodás, meg bosszúállás és fegyvertelen katonákat akkor sem levünk le, de végül is mindenfajta erkölcsi szempontból egy éven belül minden katonát felmentett, amerikai katonát felmentettek, akit megvádoltak azzal, hogy az őrök legyilkolásában vettek részt. És ami érdekes, az ortodox húsvét. 1945. május 6-án egy emlékezetes húsvéti szertartás zajlik Dachau-ban. Görög, szerb, orosz papok és foglyok gyűlnek össze, és megünneplik az ortodox húsvétot. Emlékezetből mondják állítólag a liturgiának a szövegét, közösen, egymás segítve, egymás támogatva, oszláv nyelven, és mind a mai napig van egy emléktábla, ami erre az eseményre emlékeztet, aminek ugye az a lényege, hogy van feltámadás.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a koncentrációs táborok 80 évvel ezelőtti felszabadulásáról, felszabadításáról beszélgettünk dr. Bartók Béla történésszel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docensével. Ha tehetik, tartsanak jövő héten is velünk. További szép napot kíván önöknek a szerkesztő Túri Sarolta. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban beszámolunk arról, hogy gyermekrajz pályázatot hirdetett a György, a gyógynövényekkel kapcsolatos alkotásokat várnak 6 és 14 év közötti kis művészektől május 18-áig. A részletekről López Apó Zsuzsával, a Bükki Fűesember lányával, a György, a ügyvezetőjével, tulajdonosával beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntöm Zsuzsa a Zoom vonal túlsó végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Egy rajzpályázatot hirdetnek, mi is a lényeg, mondjuk el hallgatóinknak?
Gyógynövényes rajzpályázatról van szó. Azt gondoltuk, hogy egy kicsit próbáljuk a gyerekeket belecsábítani a gyógynövények világába, és mivel a gyerekek nagyon szeretnek firkálni, rajzolni, azt gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmüket a gyógynövényekre, elkezdjenek érdeklődni, esetleg képeskönyveket nézegetni, ne talántán eljönni a gyógynövénykertünkbe a családdal, majd amikor nyitva lesz, mert még nincs nyitva. Ez volt a kiinduló cél, és hogy megajándékozhassuk a legtehetségesebbeket azokkal az ajándékokkal, amik a pályázatban ki vannak írva.
Kiknek a jelentkezését várják, a pálya műveit várják?
Mindenkiét tulajdonképpen, de két kategóriában hirdettük meg a pályázatot, a kicsiknek 6-tól 10 évig, illetve a nagyobbaknak 10-től 14 évig.
Milyen technikákkal lehet pályázni?
Hát bármivel, amivel rajzolni tudunk, lehet akvarell, lehet vízfesték, lehet olajfesték, lehet színes ceruza, filc, ami a kezük ügyébe kerül.
Témában tehát a gyógynövények? Bármilyen gyógynövényt rajzolhatnak a kedvencüket?
Lerajzolhatják a kedvencüket, lerajzolhatják önmagukat, amikor gyógynövényt gyűjtenek, vagy olyan, nagyon szép számban jönnek most már a pályázatok, olyan is van, aki kitalált gyógynövényt, és azt rajzolta le, és még nevet is adott neki, úgyhogy tényleg nagyon aranyos történetek vannak már, most pedig még a pályázat május 18-án zárul, ugye, tehát még itt javában, most nyitottuk egy hete, 10 napja.
Szabó Gyuri bácsira és az édesapjára is emlékeznek ezzel a pályázattal.
Természetesen ő nagyon szerette a gyerekeket, és lehet, hogy talán ő is ihlette egy kicsit ezt a gondolatot, ami befészkelte magát a fejembe, mert ő jó néhány évvel ezelőtt csinált egy ilyen pályázatot akkor erdélyi gyerekeknek, és a pályázat témája, ez leírásos volt tulajdonképpen, hogy hogyan használták a környezetedben, vagy a családban a gyógynövényeket, és ide is szép számmal jöttek pályázatok.
Ki fogja elbírálni ezeket a műveket?
Többen vagyunk az elbíráló bizottságban. Én szerettem volna mindenképpen részt venni, de nem én leszek a legfontosabb szereplőit, hanem Rófusz Kinga, grafikus festő, művész, akit megkértünk erre a feladatra. Ő illusztrálta azt a mesekönyvet, amit én írtam, és amit tavaly évvégén jelent meg. Nagyon kedves rajzokkal, és örültem neki, amikor elvállalta a feladatot, úgyhogy végül is ő lesz a zsűri elnöke, ő fogja kiválogatni a legkedvesebb, legtehetségesebb rajzolók műveit.
Mi lesz a sorsa ezeknek a pályaműveknek?
Azt hiszem, hogy a jogi szövegben, a felhívásban szabad felhasználást kértünk és kapunk majd, hogyha szerződést kötünk a szerzőkkel. Úgyhogy én remélem, hogy ezeket a rajzokat tudjuk használni a honlapunkon, esetleg nyomtatásban, mindenféle termékekkel kapcsolatban. Mindenféle gondolat van a fejemben, esetleg egy ilyen kis kiállítást csinálhatunk a gyógynövénykertünkben belőlük, úgyhogy nem tudom még, de fogjuk őket használni, mert biztos, hogy mindegyik nagyon kedves, nagyon aranyos rajz.
Gondolom nincs földrajzi megkötöttség, tehát az ország vagy akár a világ bármely pontjáról érkezhetnek rajzok.
Hát, erre nem is gondoltam, de nem, nincsen. Úgyhogy nem tudom, nem láttam még mindegyik rajzot, hogy jöttek-e már külföldről, de természetesen szívesen fogadjuk a külföldi pályázók műveit is.
Mondjuk el a gyakorlati tudnivalókat, hogy hogyan is lehet pályázni, tehát valaki elkészíti az alkotást, és mit tegyen?
Hát természetesen először is rá kell írni a pályázó műre a nevüket, keresztnevüket, a rajz címét, az életkort. Tehát postai úton lehet elküldeni, itt 54 Budapest Bank utca 4 címre, Győrte a Kft. Nevére, vagy pedig fényképezve, vagy szkenner formában is el lehet juttatni az e-mail címünkre, infokukac.győrte.hu, és lehetőleg jelezni kell, hogy Győrte a rajzpályázata levéltárgya az e-mail címe.
Nyeremények is lesznek, tehát értékes nyereményekkel is várják a pályázatokat.
Igen, nagyon sokáig gondolkoztunk rajta, hogy eleve két kategória van, hogy melyik kategóriában mi érdekelheti leginkább a gyerekeket, úgyhogy a kicsiknek Lego készletet gondoltunk első díj, a második díj rajzeszközcsomag, mert hogy hát akkor nyilván ez a gyerek szeret rajzolni, illetve egy természettudományos kísérletező készlet, ami remélhetőleg felkelti, vagy hát táplálja a gyerekek kíváncsiságát. A nagyobbaknak pedig sportszerutalványt gondoltunk. Először azt gondoltuk, hogy biciklit veszünk, de hát lehet, hogy a gyereknek már van, meg ugye biciklibe is van. 10 évesnek való, meg 14 évesnek való, az nem ugyanaz, pláne lánynak, fiúnak. Úgyhogy sportutalvány, ez egy Decathlon sportszerutalvány. A második díjt is egy rajzeszközcsomag, illetve nagyobbaknak már egy könyvutalványt gondoltunk, egy Libri könyvutalványt 15 000 forint értékben. De mindenki kap ajándékot, minden pályázónak egy családi belépőt, ingyenes családi belépőt szeretnénk ajándékozni, a gyógynövénykertünkbe szóló belépőt.
Most zenélünk egy kicsit, utána folytatjuk ezt a beszélgetést. Lopez Szabó Zsuzsával, a Győrte a ügyvezetőjével, tulajdonosával beszélgetek. Melyik a kedvenc gyógynövénye?
Ó, ezt olyan sokszor kérdezik, és olyan nehéz válaszolni, mert nagyon sok van, de a bodzát azt nagyon-nagyon szeretem. Az illata miatt, az íze miatt, a virágából sok mindent lehet csinálni, nagyon jó fájdalomcsillapító, köhögésre, megfázásra, izzasztó tea, és nagyon finom ízű teája van. Nekem van itt a ház előtt két nagy bodzabokor, úgyhogy a virágokat is szoktam gyűjteni. Nagyon tiszta helyen lakom, úgyhogy bátran szedhetem itt a környéken a gyógynövényeket. Meg ha madarak hagynak nekem a bogyókból, mert a finom édes bogyókat ők is nagyon szeretik, akkor abból pedig egy köhögésre jó szirupot szoktam csinálni, és azt egész télen, hogyha fáj a torkunk, de egyébként amúgy is néha megelőzésképpen iszogatja a családban, nagyon finom édes.
Nagyon sokat tanult, és közös könyvet is írt az édesapjával. A gyógynövényekről mi az, ami a legfontosabb tudni, és a legérdekesebb, amit így elmondhatna a hallgatóinknak, tehát miért érdemes gyógynövényeket használni, és akár te, akár más formában fogyasztani?
Nagyon sokat tanultam apámtól, igen, és a mai napig is tanulok, ha látná itt a hallgatóság, hogy mekkora szakkönyvtár van előttem, egy telepolc, kettő telepolc, és ez csak az egyik hely, ahol vannak gyógynövények. Nagyon szeretem lapozgatni ezeket a könyveket. Hát két oldalról közelíthetjük meg a dolgot. Az egyik, hogy hasznos a gyógynövények fogyasztása, mert jót tesz nekünk, jó az egészségünknek, nagyon jó megelőzésre, és csodálatos a világuk. Tehát apám talán azért volt olyan nagyon sikeres, de tényleg nagyon népszerű ember volt, mert felkeltette az emberekben azt a vágyat, hogy beletartozzanak a gyógynövények világába, hogy beleássák magukat ebbe a tudásba, mert minden előadása arról szólt, hogy ezt így ad, ezt fogyaszt, ez lesz jó neked, erre is, erre a betegségre, vagy annak a betegségnek a megelőzésére. Tehát azt gondolom, hogy egyszerűen annyira csodálatos világ ez tényleg, hogy fel se tudjuk fogni. Tehát olyan eredmények vannak ügyfelektől, a gyógynövényeket használó emberektől, olyan visszajelzések jönnek néha, hogy az embernek leesik az álla, és sokszor olyan eredményeket is hallunk, amiről nem is tudtunk, hogy ez az a fajta gyógynövény erre vagy arra a betegségre jó. Úgyhogy mindig folyamatosan tanulunk, ugye a népgyógyászat, aminek apám képviselője volt, tulajdonképpen erről szól, a felhalmozott népi tudásról, aminek felbecsülhetetlen értéke van szerintem. Van egy nagyon kedves barátunk, aki a kémia tudományok nagy doktora, egy nagyon-nagyon jó elmélyű, nagyon okos valaki, és viccesen egyszer azt mondta, hogy hát ezek a kutatások, ezek csak arra jók, hogy bebizonyítsuk, amit addig is tudtunk. Ez persze nyilván egy kicsit profán megközelítése a dolognak, de kétségtelen, hogy nagyon sokszor olyan laboratóriumi eredmények születnek, amik valóban bizonyítják, hogy egy-egy gyógynövény egy-egy betegségre való. Ezt a népgyógyászat nyilván nem tudta, hogy miért. A laboratóriumban kivizsgálják, analizálják a hatóanyagokat, és akkor meg tudják mondani, hogy melyik az a hatóanyag, ami erre is erre a betegségre jó, és emiatt használ. A népgyógyászat ezt nem tudta, csak azt tudta, hogy annak idején az öregeink, mit tudom én, a csalánt azt vérképzésre, valaki vérszegény volt, sápat volt, akkor csalánt átítattak vele, vagy itt van a bodza, amiről az előbb beszéltem, a köhögött az ember, akkor gyorsan előszedett egy kis bodzavirágot, és készített belőle egy teát. Tehát ez a tudás, ez nagyon ősi, nagyon mély, és apám mindig azt mondta, hogy ez a népnek a tulajdona, ezért mindig mondogatta, hogy ez a tudás, ez nem az övé, ezt ő kapta, és ezt ő továbbadja, ezért írt könyvet, ezért tartotta az előadásokat.
Ön is szokott olykor-olykor előadásokat tartani, vagy tervez?
Sajnos én nem, mivel külföldön élek, nem tudom ezt elvállalni. Nagyon sokan keresnek még mai napig is, és hát nem teszek kivételt. Néha el tudnám vállalni, de azt mondom, hogy ha egyet megtart az ember, akkor a többit is meg kell. Úgyhogy nem, ilyen szinten nem, viszont eléggé aktív vagyok a közösségi médiában, nagyon sok videót csinálok, nagyon sokszor gyógynövényekről. A honlapunkon ott van az összes tudásunk. Könyveket is írok, amiben leírom, amit tudok, és nagyon sokan keresnek ilyen-olyan témában, engem is, a kollégáimat is, mindenkinek szívesen válaszolunk, úgyhogy ezt a részét tudom csak vállalni, sajnos.
Gyuri bácsi minden héten ilyen fogadó órákat is tartott. Miskolcon van ilyen szolgáltatásuk?
Olyan jellegű, mint amilyen az édesapámé volt, nincsen. Ő minden szombaton is vasárnap személyre szóló tanácsadást tartott Bükszentkereszten. Ezt nem tudjuk bevállalni. A kollégáim, akik a boltban dolgoznak, vagy akik az internetes oldalainkat kezelik, az ő tudásuk az nagyon-nagyon megfelelő ahhoz, hogy esetleg tudnánk csinálni, de hát nem várhatom el senkitől. Meg azért az apám nyomába nem olyan egyszerű lépni, tehát ő bámulatos volt, hogy tényleg mennyit tudott kapásból a legkacifántosabb kérdésekre is tudott válaszolni, a legérdekesebb betegségekre is tudott valamit mondani, vagy előfordult az is nem egyszer, hogy azt mondta, hogy sajnálom, ebben nem tudok segíteni. De rövidre fogva nem nincsen, viszont a kollégáim, akik a cégben dolgoznak és ügyfelekkel foglalkoznak, ők nagyon komoly tudással rendelkeznek, tehát a boltunkba nagy bizalommal lehet bemenni, mert jó tanácsokat fognak adni. Éppen most kaptam meg reggel 4 ilyen beugró tesztet. Azok, akik az emberekkel, ügyfelekkel kapcsolatba kerülnek, azoknak le kell vizsgázniuk nálam, gyógynövénytudásból. Úgyhogy most itt 4 új kollega fog beugrani a nyáron a gyógynövénykertben nyíló boltunkba, és nekik is meg kellett írni ezt a beugró tesztet. Úgyhogy mindjárt ki fogom javítani, de úgy látom, hogy azt gondolom átment mind a 4, és utána még egy szóbeli teszt is lesz, és csak utána állhatnak a pult mögé kiszolgálni az embereket és tanácsot adni, mert ez egy nagy felelősség.
Jelenleg milyen könyvet ír, mi készül most, mit várhatunk?
Gyógynövényes könyvet most nem tervezek, a legutóbbi, ami megjelent, az terhesség, várandóság alatt, illetve kisbabáknak 3 éves korig milyen gyógynövényeket lehet adni. Hát a könyvecske az elég sovány lett, mert azért nagyon sok mindent nem lehet ezekben az élettani helyzetekben adni. Kismamával is vigyázni kell, szoptatás alatt is vigyázni kell, és hát a csecsemők ugye 3 éves korig nem is nagyon foglalkoznak a kutatással, hogy tényleg mit lehetne kicsiknek. Ugyanakkor látom, hogy a szülők, az anyukák nagyon szívesen helyettesítenék adott esetben a durva gyógyszereket egy szelídebb megoldással. Úgyhogy most gyógynövényes könyvet nem írok, nem szándékozom, rengeteg ötlet van egyébként a fejemben. Most egy videó sorozaton gondolkodom, egy több részből álló, viszonylag hosszú ilyen oktatófilm felvételben, aminek meg kell keresnem a technikai, megteremtenem a technikai hátterét, és ez lesz a következő dolog, amit majd a nagy közönség is láthat.
Gyuri bácsi rendszeresen fogyasztott teákat és tinktúrákat, tehát naponta sok ilyet használt. Ön is használja ezeket ilyen mennyiségben, tehát megfogadta a tanácsait?
Persze, megfogadtam. Minden nap iszunk teát, én is, a férjem is. Hol ilyet, hol olyat van, úgyhogy csak valamelyik ilyen jó ízű teát készítem el, hogyha éppen nincs időm gondolkozni azon, hogy mit is ittunk a héten, de bérnyomás teát azt folyamatosan iszunk. Én megelőzésre a férjem tablettát is szed, de nagyon szépen rendben van a vérnyomás a teával, gyógyszerrel. Aztán odafigyelek azért arra, hogy azokat a teákat, amikről azt gondolom, hogy tényleg heti szinten kell inni. Ugye vannak ezek a nagyon gyakori érrendszeri, szív- és érrendszeri betegségek, úgyhogy arra ezt a vérnyomásos teát vagy a galagonyát szoktuk inni. Aztán cukorbetegség, hát nem fordult elő a családban, úgyhogy ide erre nem szoktam odafigyelni, de például a szervezetünkben mindig fellelhető gyulladásokra szívesen iszom hetente legalább egyszer a kamillás keveréket, negyedévenként szoktam tisztítókúrát csinálni, ami a csalánleveles teakeverékünkből áll, ez egy 4 hetes kúra, és azt gondolom, hogy ez is biztosan hasznos, úgyhogy van egy protokoll, és vannak mindig mellette éppen eszembe jut csészeteák. Apám ezt sokkal szisztematikusabban csinálta, ő minden reggel 6 csészébe kimérte a megfelelő száraz gyógynövényt, leöntötte őket vízzel, leforrázta, hagyta állni, és akkor egész nap ráját iszogatta. Ő mindig itt a prostata teát, nagyon sok diólevél teát ivott. Nagyon hitt a diólevél hasznosságában is, valóban az egyik legkiválóbb gyógynövény, nagyon sok mindenre jó. Aztán itt a fekete, az erdei szeder, a fekete ribizli teákat, nagyon sokszor láttam nála a kakukkfüvet, tehát váltogatta ő is, nem mindig ugyanazt a 6 félét itt a minden nap, de ő nem is ivott mást, vizet soha.
Vannak olyan teák, amik például most szezonja van, vagy most fogy a legjobban, tehát vannak olyan akár évszakra bontható, hogy tapasztalják ezt a fogyasztási szokásokban?
Van, igen, nagyon is. Hát ugye, amikor jön az ősz, akkor beindulnak a megfázások, a köhögéses, felső légúti betegséges jelenségek, akkor sokkal többen fogyasztják az útifű szirup keverékünket, ezt a szirupot, vagy az ilyen betegségre való teákat. Ilyenkor sokkal jobban fogy a tüdőfűleveles keverékünk. Bár az inkább ilyenkor január-február környékén, amikor makacsá válnak ezek a felső légúti betegségek, akkor szokott előkerülni a nagy ágyú, ez a tüdőfűleveles, ez valóban fantasztikus, nagyon jó hatású keverék. Aztán ilyenkor tavasszal nagyon nagy sláger az allergiatea, még mindig tart az allergia, ez februárban szokott előkerülni, előtérbe kerülni, és akkor még most is bizony sokan, még most is teljes virágzásban vannak a fák, növények, úgyhogy még most is nagyon sokan isszák. És vannak szezonális teáink, vannak ilyen úgynevezett élvezeti teáink, van a nyári teánk, azt hidegen ajánljuk inni, az nagyon jó üdítő, hűsítő, hidegen üdítő helyett is lehet inni. Van téli teánk, annak a fő hatóanyaga, vagy hát a fő komponense a menta, úgyhogy annak ilyen finom mentás íze van, azt is nagyon szeretik az emberek. Úgyhogy igen, vannak ezek a szezonális dolgok, de a legtöbb betegség ugye az nem szezonális jellegű, a komoly betegségek, mint a cukorbetegség, a pajzsmirigy, rendellenességek, a magas vérnyomás, vagy ott van a stressz, ne is beszéljünk róla, hogy az is egész évben hát sajnos jelenség, és a stressz az nagyon, nagyon sok betegségnek az okozója, úgyhogy a stresszre való teánk is szépen fogy egész évben.
Bükszentkereszten termelik a legtöbb alapanyagot?
Nem, Bükszentkereszten ugye a helynek a mienségéből kifolyólag, tehát hegyek között nagyon nehéz gyűjteni gyógynövényt, nincsen egy összefüggő nagy terület, ahol vannak persze rétek. A munkánkat az is nehezíti, hogy van ugye a Bükki Nemzeti Park, ahol nem lehet gyűjteni, és van a Natura 2000 terület, ahol szintén meg van határozva, hogy mennyit lehet gyűjteni. Tehát mi magunk nem gyűjtünk, nem termesztünk, hanem felvásárolunk azoktól, akik kijárnak az erdőbe, vagy esetleg egy kicsit messzebbről hozzák a minőségi gyógynövények. Egy nagyon jó kialakult hálózatunk van. Ugyanazok az emberek hozzák be most már évek óta a vadon termő gyógynövényeket, és hát azokkal dolgozunk, mert hiszünk benne, hogy az alapanyag, tehát maga a gyógynövény az egy nagyon fontos összetevője egy gyógyteának.
Így beszélgetésünk végén mondjuk el még egyszer, tehát a pályázat határidejét és az e-mail címet, amire várják.
A pályázatokat május 18-áig várjuk. Levélben, postai úton, 1054 Budapest, Bank utca 4, György Tea névre, szkenelve vagy fényképezve pedig info@györgytea.hu, és levéltárgyának kérjük beírni, hogy György Tea rajz pályázat.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában López Abó Zsuzsával, a György Tea ügyvezetőjével, tulajdonosával, Gyuri bácsi, a Bükki füves ember lányával beszélgettünk. Pénteken ugyanebben az időpontban folytatjuk ezt a beszélgetést. Addig is és azután is tartsatok velünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatói!